Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Bűnös. Bűnösnek nyilvánították Donald Trumpot az esküdtek. Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa, Amerika szakértő, Amerika figyelő. Szervusz Gábor, elmondanád a legfrissebb fejleményeket, bármi, amit te tudsz, mi még nem tudhatunk.
A frissebb fejlemény nincsen, ugye reggel van most New Yorkban, mint hogy a Manhattan-i esküdtek egyhangulag bűnösnek nyilvánította Donald Trumpot mind a 34 vádpontban, ami ahhoz kapcsolódik, hogy ő hallgatási pénzt fizetett egy pornószínésznőnek azért, hogy ne beszéljen arról az állításáról, hogy 2006-ban lefeküdtek, és ezt a hallgatási pénzt könyvelési manipulációval fizette ki az ügyvédjének, térítette meg az ügyvédjének, és a vádirat szerint ezzel nem azzal, hogy az ügyvédnek kifizette, mert az 2017-ben történt, hanem azzal, hogy megpróbálta ezt az esetet eltussolni, befolyásolta az amerikai választások tisztaságát 2016-ban, és ezért nyilvánították bűnösnek. Röviden, DOA-ban ez volt a vádiratban.
Igen. Arról már az amerikai médiában feltételezem, írogatnak, hogy hogy vette tudomásul maga a vádlott az ítéletet.
Hát ezt lehetett látni, néztem a CNN-en az élő közvetítést éjszaka, amint felolvasták azt, hogy egyenként mind a 34 pontban bűnös, ismertették vele, kijött, és hát hozzá képest meglehetősen visszafogottan azt mondta, hogy ez a tárgyalás kezdettől fogva megrendezett volt, ez felháborító, és azóta is azt hangsúlyozza, hogy ez a legsúlyosabb, legsötétebb dolog, ami az Egyesült Államok történetében megesett. Hozzáteszem, a bíró még a tárgyalás során először pénzbírsággal büntette, majd pedig börtönnel fenyegette meg, hogyha az ügyet nyilvánosság előtt a sajtónak kommentálja olyan módon, ami elfogadhatatlan az igazságszolgáltatás számára. Tehát Trump ösztönözve is volt arra, hogy visszafogottan, ám de szemmel láthatóan dühösen és megalázottan válaszoljon arra, ami történt ebben a tárgyalóteremben.
De hiszen, amit tartalmilag mondott, ő hozzá képest lehet, hogy visszafogottság, de mégiscsak azt mondta, hogy ez a legsötétebb dolog, ami történt, vagyis implicite a bíróságnak a munkája a legsötétebb történetek egyike az Egyesült Államok történetében. Ez azért a bíróság megsértése és az esküdtszék megsértése.
Nem, ez nem az. Ez nem az. Még belefér a véleménynyilvánítás lehetőségében. Az nem fér bele, és a bíró azért fenyegette meg, és egy körben büntette meg pénzre, amikor a bíró személyét minősítette, és azt mondta, hogy elfogult és demokraták pénzelték, vagy az esküdtekre mondta azt, hogy hát New Yorkban nem is számíthat, az egy liberális város, nem is számíthat másra, csak ilyen esküdtekre, és ez az egész meg van rendezve. Ezek voltak, amiket az, hogy mit mondott ő, az egyrészt várható volt tőle a tárgyalás után, másrészt pedig ez a része még belefér a vélemény nyilvánításba. A minősítgetés nem fér bele, ezért büntették és figyelmeztették őt.
Igen, de hát nem is ez a fővonal, amit én most feszegetek. A fővonal az, hogy az Egyesült Államok történetében valóban egyedülálló eset. Mikor derül ki, hogy milyen bírság, milyen ítélet lesz vele szemben?
Július 11-én délelőtt 10 órakor hirdetik az ítéletét, mert a bűnösségről az Egyesült Államokban az esküdtszék dönt, de az ítéletet a bíró hozza meg.
És a bírónak van lehetősége arra, hogy ugye börtön, letöltendő börtönbüntetésre, felfüggesztett börtönbüntetésre, vagy valamilyen milyen harmadik variáció van még?
Szabad, négyféle variáció van alapvetően. Szabad mérlegelési joga van, ugye Egyesült Államokban is létezik az a rendszer, ami Európában és köztem Magyarországon is, hogy a legtöbb bűncselekményre meghatároznak akár egy középértéket, amit ki kell szabni, akár egy minimális büntetést, amit ki kell szabni. ezekben a vádpontokban, a 34 vádpont lényegében ugyanarra vonatkozik, ezekben a vádpontokban New York államban nincsen minimális büntetés. A 34 vádpont mindegyike maximum 4 év börtönnel büntethető, ezt nem érdemes beszorozni, mert halmazati büntetésért összesen 20 évet lehet kiszabni ilyen esetben. A bíró megteheti, senki nem hiszi el, hogy ezért 20 évet mérne a 77 éves Donald Trumpra. Jellemzően ilyesfajta alacsony besorolás a bűncselekményekre egy olyan vádlottra, most tekintsük el Trump személyétől, aki büntetlen előéletű, nem szoktak túl nagy büntetést kiszabni, benne van a házi őrizet lehetősége, benne van, ahogy említetted, a letöltendő, benne van a felfüggesztett börtön lehetősége, és benne van a próbára bocsátás lehetősége. Ezek között fog választani a bíró. Június elejéig kell mind az ügyészeknek, mind pedig az ügyvédeknek hivatalosan benyújtani azt, hogy ők mit látnának szívesen az ítéletben. Természetesen a felmentést látnák az ügyvédek, és Elvin Bragg, az államügyész, aki ezt az egészet a bíróság elé vitte, tegnap megkérdezték többen és többször visszatérően az újságírók, hogy kér-e börtönbüntetést, elkerült a válasz. Uh-huh.
Minden esetre az eddigi ismeretek alapján ez használ-e az ő elnök választási potenciális sikerének, vagy pedig ellenkezőleg?
Ezt a következő napok, hetek, ugye 150 valahány nap van hátra az amerikai elnökválasztásig, amikor november 5-én szavazni kell. Már most is annyi botrány övezi Trumpot, 4 bűnügyben folyik eljárás ellene, ez az első ítélet, pontosabban ez az első esküdtszéki állásfoglalás, vagy döntés. Eddig még mindegyikből Trump úgy jött ki, hogy elkezdett kampánypénzt gyűjteni. Már most megérkeztek az első e-mailek, hogy micsoda igazságtalanság történt, adományozzál nekem pénzt. Ez már most látszik, hogy a republikánus pártot egységesítette. Tehát azok is, akik eddig azt mondták, hogy Trumpra inkább nem szavaznánk, vagy azt mondták, hogy csak befogott orrá szavaznánk, most gyakorlatilag az eltelt órákban egyértelműen kiálltak mögötte. Tehát a republikánusokat egybe kovácsolta. A nagy kérdés az, hogy mi történik, ha az úgynevezett független, pontosabban nem republikánusként és nem demokrataként magukat regisztráló amerikai állampolgárok körében, mert ők döntik el az amerikai elnökválasztásokat, hogy ott mekkora mondást okoz az, hogy novemberben az egyik jelölt, és most csak a republikánus jelöltről beszélek, egy olyan ember lesz, aki az USA történetében először volt elnökként és elnökségre pályázóként el van ítélve bűncselekményben, azt még meg fogják mérni a közvéleménykutatásokban, és nem lehet tudni. Az viszont tény, bocsánat, még folytatom, hogy olyan kicsi a különbség abban az 5-6-7 úgynevezett frontállamban, amelyek az elektori kollégium miatt el fogják dönteni azt, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke, és jelenleg egy kivételével jellemzően Donald Trump előnyét mutatják, hogy egy ilyen 5-7%-os lemorzsolódás Donald Trump szavazói köréből eldöntheti az elnökválasztást. Hogy ez megtörténik-e, azt még nem tudni.
Egyébként, mintha tegnap olvastam volna, még az esküdtszéki ítélet előtt arról, hogy van egy csomó érv, ami azt mutatja, hogy olyan picike a különbség, hogy igenis, amennyire nyerhet ezekben az államokban, legalábbis a túlnyomó többségükben Donald Trump, ugyanannyira veszíthet is. Tehát, hogy nem magabiztos az ő előnye egyik államban sem.
De nem magabiztos Biden előnye sehol,
igen.
Az elnökválasztás 2016-ban, amikor Donald Trump nyert, ugyanígy nyarcokon tölt el. 2020-ban az egy biztos győzelem volt, viszonylag biztos győzelem volt Joe Biden részéről, de 2010 lényegében 5 államon tölt el az, hogy minimális különbségeket megnyerte Trump, és úgy nyerte meg az elnökválasztást, hogy Hillary Clinton 3 millió volt egy szavazatot kapott országos szinten, de az elektori kollégium miatt ez tök mindegy.
Azt szeretném még utolsóként megkérdezni tőled, hogy többet tudunk, mint legutóbbi beszélgetésünk óta, azt hiszem két héttel ezelőtt voltál utoljára velem, hogy ez az ember a nemzetközi politikában, tehát Donald Trump az esélyesebb, valamivel esélyesebb elnök jelölt, igaz, hogy most már bűnösként is számon tartható elnök jelölt, Ukrajna ügyében tud-e nem annyira de facto orosz barát lenni, mint amilyennek eddig látni véltük?
Hiszen ebben az értelemben nem változott, ami azzal, hogy őt ez a New York-i Manhattani SPC-k bűnösnek nyilvánította, azzal az ő külpolitikai felfogással nem változott. Egy nagyon nagy veszélyt hordoz magában ez a dolog, mert ezek után még jobban ketté fog szállni, és két, akár kikap Trump, akkor azt fogja mondani, egy elcsapt már a Trump táborban, és ennek része volt ez a tárgyalás.
Ez az utolsó mondatot mondd el még egyszer, mert sajnos vételi problémák vannak, de azért tudtunk követni, szakadozik a vonal.
Szóval a novemberben akár nyert Trump, akár veszít Trump, komoly feszültségek lehetnek. Ha veszít, akkor azért, mert azt fogja mondani, hogy ez a tárgyalás és ez az ítélet is annak a része volt, hogy őt jogi úton megfosszák attól, hogy politikailag megverje Biden. Ha pedig nyer, akkor már most belengedte azt, hogy emiatt az ítélet miatt és egyáltalán a négy eljárás miatt ő bosszút fog állni, és Joe Bidennel kezdi.
Nem lehet-e logikus az, hogy éppen azért, mert ilyen kritikus helyzetben van ő, és azért ez a helyzet nem túl kellemes azoknak a nagy befolyású üzletembereknek, Silicon Valley-ben potentátoknak, hogy ő egy bűnös, és ennek dacára megígérik neki, hogy rendben van, támogatunk, adunk pénzt, de cserében te inkább legyél olyan elnök, mint amilyen mi akarunk, nevezetesen például legyél kemény mind Kínával és Oroszországgal egyaránt. Tehát őnek nem romlott-e a potenciális szuverenitása ezzel az ítélettel?
Szerintem nem. Egyrészt a szponzorok ilyesfajta külpolitikai kérdéseket szponzorok főleg nem a Wall Streetről, vagy a Szilíciumról.
Világos.
Nem szoktak megfogalmazni. Ők adók, mint is szeretnének, szociológiának mi egyebet. És egyébként is a külpolitika terén az Egyesült Államok elnökének akkora szabadságfoka van, hogy azt sok esetben még a kongresszus sem tudja. És látható, hiszen a republikánus többségi képviselőház, de a demokrata többségi szenátus is, mind inkább a gázai háború ügyében sokkal másabb dolgot szeretne Bidentől, például nem szeretne, hogyha visszafogná Netanyahut, mint a Jordánnál, hogy Ukrajna használhassa az amerikai fegyvereket Oroszország célpontok ellen, mégis ebben a kérdésben Biden tönt. Tehát visszatérve arra, amit te kértél, igen, a szponzoroknak biztos vannak kérései, nem, ezt általában nem a külpolitikára értik, és végképp nem fogják tudni ezzel befolyásolni Donald Trumpot, hogyha ő lesz az elnök.
Köszönöm neked, Nagy Gábort hallottuk, viszontlátásra, viszonthallásra, szervusz. És vajon az Európai Unió most mindannak ismeretében, hogy Amerikában mi minden történik, mennyi kockázat van ott, rá fog-e hajtani jobban, mint eddig arra, hogy Oroszországot visszafogja, megfélemlítse, elrettentse? Kérdésem Arató Gáborhoz szól, ő a rádiónknak a brüsszeli tudósítója. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek!
A kérdést hallottad, ugye?
Igen, igen. Hát az EU egyrészt ugye nem, tehát egy alapvetően gazdasági együttműködés, tehát nagyon korlátozott a katonai kapacitása, mint EU-nak, a tagállamoknak nyilván van. Másrészt pedig összefüggésben ezzel azért gazdasági téren elég komoly előrelépéseket, vagy előkészületeket tett arra, vagy tesz arra, hogy egyrészt olyan körülményeket alakítson ki, hogy Oroszországgal, tehát mintha nem létezne, tehát hogy ne legyen semmiféle kapcsolata. Másrészt fel kell készülni arra is, hogy az Egyesült Államokkal is nehezebb lesz az együttműködés, vagy a kereskedés, és ez nyilván rontja az EU pozícióit is, vagy nehezebbé teszi. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy az EU egyfajta önállóságot próbál megteremteni ebben a polarizált világban, a jogszabály, saját jogszabály környezetét, és ennek jegyében készíti elő a következő jogalkotási feladatokat is. Szóval ezt igyekszik erősíteni az EU, de hát ugye egy nyitott társadalomról, nyitott piacról van szó, tehát rengeteg sérülékenység is van, tehát vannak bőven kihívások.
Az előbb Gábornak hívtalak, bocsánatot kérek, Arató László a beszélgető partnerem, csak valamilyen oknál fogva, ez is frajdi dolog, hogy van egy Arató Gábor nevű barátom, és emiatt Gábornak hívtalak.
Nekem meg egy Gábor nevű öcsém, tehát semmi gond.
Jó, de minden esetre ezt a kérdést úgy próbálom jóvá tenni, hogy megadom még egyszer ebben a kérdésben a válaszhoz a szót neked, hogy tulajdonképpen az, hogy most ezekben a hetekben felgyorsul a lengyelek részéről, a balti államok részéről, Finnország részéről, esetleg Németország részéről az, hogy még keményebb katonai támogatást nyújtsanak, és sokkal többet engednének meg Ukrajnának a nyugati fegyverekkel való bánásmódban, mint korábban, az nem függhet-e össze a te megítélésed szerint azzal, hogy Európa érzi, hogy bajban lehet, ha az Egyesült Államokban Donald Trump lesz az elnök?
De mindenképpen, tehát a jövő az annak jegyében történik, hogy mi van, tehát annak jegyében tervezik, hogy valószínűleg Donald Trump lesz az elnök, tehát ezt a forgatókönyvet teszik a valószínűknek, és azt akarja elkerülni az EU, hogy egyszer csak rácsodálkozzanak arra, hogy valóban Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke. Szóval ami ezzel összefüggésben történik, az, hogy ugye a ukrán hadszintéren a helyzet az rendkívül kritikus, ezt látják az európai országok, de az európai országoknak meg a kapacitása rendkívül korlátozott, és az a terv, amit az EU egy éve, több mint egy évvel ezelőtt kitalált, hogy például egy éven belül 1 millió lőszert fog Ukrajnának szállítani, az látványosan megbukott, és talán csak 350 ezer lett az 1 millióból. Az európai védelmi ipar felpörgetése nagyon lassan indul be fog majd indulni, de hát az ukránoknak nyilván most kell a lőszer, nem később. Ami történik, amit látok, hogy valóban egyrészt a balti államok, de hát ott Lengyelországon és Lengyelország, de a balti államok ugye kicsik, Lengyelország már nagyobb, ők minden eszközzel igyekeznek támogatást adni, és más országok is kétoldalú alapon, tehát például Belgium néhány nappal ezelőtt vállalt erre az évre közel 1 milliárd eurós támogatást, 30 darab F-16-ost fognak leszállítani 2028-ig, az elsőket már idén. Szóval történnek dolgok, de ugye nagyon nehéz, tehát csak két oldal alapon tudnak előrelépni, vagy bármit tenni a tagállamok, mivel nincsen erről közös akár NATO-s döntés, akár közös és érvényesíthető Európai Unió döntés.
Ami egészen furcsa egy kívülálló szemében, és nekem, mint nem kívülálló, egyszerűen hihetetlennek tűnik, hogy van egy tagállam, nevezetesen a mi hazánk, és mármint, hogy Magyarország, és ennek a kormánya azokat az alapvetéseket, amelyekben tulajdonképpen a többi tagállam egyetért, Szlovákia sem ellenzi, hogy amennyit csak lehet, szorítsanak az oroszoknak a finanszírozási lehetőségein, tehát hogy azok ne szerezzenek kemény valutát, ne tudjanak a világpiacon úgy fellépni, mint egy átlagos nagy ország. Ebben a magyarok ellenállnak. Abban, hogy az agresszorral szemben keménykedjen, kemény, jobban, inkább kemény legyen, mint korábban az Európai Unió, abban is tulajdonképpen de facto vétóznak. És akkor jön más, egy egészen elképesztő pofon egy tagállam részéről, amit ő ad a többi tagállamnak, hogy egy ős ellenségnek számító Belarusba elmegy a magyar külügyminiszter, és tüntetőleg haverkodik azokkal, akik belül és kívül egyaránt elnyomók, a mi legjobb korábbi barátainknak, a balti államokra és elsősorban Lengyelországnak a fő pofátlan ellensége, és ezzel szemben, nézheted az itteni vitákat, mindezeket a mi barátainkat, akik eddig a legjobb barátaink voltak valamikor, és akiknek a szövetségét tudjuk, azokat közvetlenül közvetve háborúpártiaknak, háborús uszítóknak nevezik, és nem Belaruszt, az atomfegyverrel bíró új országot, nem Oroszországot, az agresszort nevezik háborúpártinak. Ez nem tűnik föl Brüsszelbe?
Dehogy nem, dehogy nem. Egyrészt mondjuk a sajtóban gyakorlatilag minden Orbánnak minden ilyen, vagy Szijjártónak ilyen megnyilatkozásai, azt lehozzák, tehát, és most már rendszeresen címlapon van ezzel Magyarország az elmúlt időszakban, különösen a háború kitörése óta, tehát az EU-n belül, vagy Nyugat-Európában, tehát nem csak Nyugat-Európában, borzalmasan rossz hírünk van. Tehát egyrészt ez van, másrészt pedig, amiről az imént beszéltem, ezek a kétoldalú támogatások, ezek azért is vannak, mert az EU-nak lenne még pénze arra, hogy az ukránoknak segítsen, de Magyarország blokkolja ezeknek a pénzeknek a kifizetését. Tehát egy hihetetlen cinizmus is van emögött, amivel napról napra kell szembesülniük a különböző formációkban az EU-n belül. A hangulat az borzalmasan rossz, rendkívül frusztrált, mindenki a magyarokat szidja, tehát ez nem nehéz lenne másképp fogalmazni, mert így van, sajnos. És ez úgy látszik, hogy a kormány, magyar kormány az csak előre felé megy, és hát minél több barátot sikerül szerezni mondjuk Belarusban, annál kevesebb lesz az Európai Unión belül, tehát itt nekünk nincsenek már szövetségeseink, azt el kell felejteni, még említette Szlovákiát, bár úgy, hogy még ők sem, szóval valóban, tehát egyszerűen nem nagyon, nincs senki, aki ezt bevállalná, és azt mondaná, hogy de igen, a magyaroknak persze igazuk van ebből, és hát mégiscsak legyen már béke, úgyhogy aki nem mondjuk azt, hogy az oroszok meg menjenek el Ukrajnából. Szóval szerintem nem tudom, hogy eljutottunk-e a mélypontra, de sokkal mélyebben vagyunk, mondjuk voltunk akár fél évvel ezen.
Tegyük föl, hogy nagyon súlyosá válik a katonai helyzet, és Ukrajnának a szituációja eléggé a vereség felé fordulna. És az Európai Unió nem hagyhatja ennyi energia, ennyi intenzív támogatást hagyni, hogy elszálljon a semmibe, és megtéveszteni az európai népeket, hogy eddig Oroszország ellen voltunk, és megalkuszunk az agresszorral, a háborús bűnössel. Tehát ebben az esetben mit tud tenni Magyarországgal? Semmilyen több eszköz nincs már arra, hogy megállítsák, hogy azt mondják, hogy ennyi volt, elég volt.
Amikor idén február 1-én arról kellett dönteni, hogy Ukrajna megkapja azt a 4 évre szóló 50 milliárd eurós támogatást, részben hitel, részben visszanemtérítendő, és így az korábban Magyarország blokkolta. Tehát akkor ott, amikor jöttek a miniszterelnökök a csúcsra, akkor már ott megfogalmazódott, hogy ha ez másképp nem megy, akkor fogjuk és függesszük fel Magyarországnak a szavazati jogát. Nem történt meg, egyébként szerintem jó, hogy nem történt meg, mert egyrészt Orbán Viktor 6 perc alatt feladta a vétóját, másrészt pedig elég rossz üzenete lett volna, hogyha akkor azt csináljuk, hogy hogy ha valaki ellen szavaz, akkor megvonjuk tőle a szavazati jogot, de formailag megteheti az EU. Ez egy ultima ráció, eljuthatunk még idáig. Másrészt, ami inkább valószínű, az az, hogy nem az EU mint egész, hanem tagállamok fognak föllépni, és akkor lehet, hogy 26 tagállam fog fellépni, de nem 27, és akkor kétoldalú alapon, vagy sokoldalú alapon fognak folytatódni a támogatások Ukrajnának. Azt ne felejtsük el, hogy maga az EU mint olyan, tehát nem végtelen kincses bánya, a tagállami ös-GDP-nek az 1%-a az EU-s költségvetés, tehát a nagy pénz az még mindig a tagállamoknál van, és különösen a nagy tagállamoknál, tehát itt arra lehet inkább számítani, hogy a nagyobb országok, spanyolok, franciák, németek, olaszok veszik a vállukra ezt az egészet, és akkor nyilván kiegészítve a britekkel, adott esetben az USA-val, szóval, hogy egy ilyen szövetség fogja az ukránok védekezését tovább segíteni, mert abban viszont nincs vita, leszámítva Magyarországot, hogy nem lehet elengedni az ukránok kezét. Tehát ezt szokták mindig megkérdezni Orbán Viktortól, vagy a képen képvisel a magyar kormányt, hogy oké, az ukránokat ezzel ne támogassuk, de akkor mi a terv? Mi a B-terv? Vagy mi a ti tervetek? Vagy ti hogy képzelitek azt, hogy mi fog történni? Hogyha mi elengedjük az ukránok kezét, akkor utána az oroszok elfoglalják az ukránokat, utána mi fog történni? Minden jó lesz. Tehát eddig terjed a magyar gondolkodás, hogy az ukránok meg az oroszoknak egy delviszája van, de odáig már nem, hogy az egész Európa biztonságát fenyegeti az, amit Oroszország csinál, vagy csinálhat.
Igen, egyik nap azt mondják erre, hogy ez háborús előkészület, a másik nap ugyanaz az ember, akit történetesen mindig Orbán Viktornak hívnak, most egy csellapnak azt nyilatkozta, hogy nincs háborús veszély. Mert azt megelőzően minden nap elmondja, hogy háborús veszély van, és az embere a Brüsszelben talán találkoztál már néhány ezerszer vele, úgyhogy hogy Dajcs Tamás, az tegnap is minden harmadik mondatában háborús uszítónak és a soros hálózat finanszírozottjának nevezte minden ellenzéki politikus, beleértve Magyar Pétert is, aki szerintük baloldali. A lényeg az, hogy hülyítik a magyar embereket, hülyítik a világot, és az az érdekes, hogy mind a világ, mind a magyar ember tudja, hogy hülyítik, és elfogadják, beletörődnek ebbe, de abban nem tudok beletörődni én, hogy Belarusz, hát azért egy szankcionált ország. Abban nincs, én voltam ott, és azt mondom, hogy nagyon szép, tiszta ország, és az emberek fantasztikusak, nagyon szép, tényleg csak jókat mondani, de ez egy totálisan elnyomó rendszer, besugó hálózat, engem is követtek, láttam, éreztem, tehát az egész ezekkel barátkozik, az Európai Unió ellenségével is nincs kinyilvánított tiltakozás, hogy ha-hó, hát ez szankcionálva van, de az, hogy Moszkvába jár állandóan, már azért is tiltakozniuk kellene, mármint, hogy a Szijjártó Péternél. Ez hogy lenyelik? Hogy lehet ezt lenyelni? Nem értem.
Hát egyrészt szerencsére Magyarország ebből a szempontból nem akkora, hogy bármiféle kárt. Tehát itt ami kárt okoz, az a presztízs, a veszteség, és az mondjuk látható, hogy az EU-nak az eszközeinek, tehát az EU mint unió az eszközök végére ért. Itt azon kívül, hogy nem adják oda a pénzt, de úgy látszik, az sem baj, meg nem is kell. Azon kívül most már az EU sok mindent nem tud tenni. Azt, amit említettem, hogy gyakorlatilag felfüggesztik a magyar tagságot. De az mondjuk, tehát egyrészt hosszú távon Magyarországnak ez nyilván egy borzalmasan nagy teher lesz a későbbiekben is. Nyilván nem tudjuk, hogy meddig lesz a jelenlegi kormány, de amíg ez a kormány lesz, addig mindig az lesz, hogy vissza lehet utalni arra, amit a kormány tett az EU-val szemben. Valóban Fehér Oroszországban, és hát nem is első alkalommal ment oda Szijjártó, senki más nem csinál ilyeneket az EU-ban. Különösen azért, mert ugye a jelenlegi elnyomó rezsimet az EU nem is ismeri el. Tehát ugye Lukasenko csalással szerezte a hatalmát, erőszakkal tartja fent, tehát az EU szerint számára Lukasenko egy nem legitim elnök. Erről vannak különböző dokumentumok, de ehhez képest a cinizmusnak egy elég magas foka volt az, hogy tegnap előtt elment oda Szijjártól, kötött például mezőgazdasági megállapotásukat Belarusszal, majd pedig egy nappal később, és nyilván ezt tudta Szijjártól is, az EU úgy döntött, hogy a belarusz mezőgazdasági termékeket kitiltja az oroszokkal együtt az Európai Unió területéről, és ez csak egyedül csak Szijjártó nem támogatta, mert tartózkodott. Szóval ez, és hát ennek is lett aztán utána vízhangja, mert például a lett miniszter az borzalmasan ideges volt emiatt, és nagyon teljesen felháborítónak tartotta, de hát ez egy a sok közül, vagy egy a sorban, amit a Magyarországnak a személyre tudnak hányni.
És gondolom Brüsszelben sokan tisztában vannak azzal, hogy éppen ezekben a napokban közvetlen provokációk történtek a lengyel határnál is, a belarusz-lengyel határnál, és azt hiszem, hogy a belarusz-litván határnál is, ezek kvázi félkatonai provokációk voltak, és ugye bár az, hogy ők szisztematikusan dobják át a migránsokat, akiket szervezetten hoznak be Irakból. Irak és Belarus között, Belarusban nem mennek ugye európai repülőgépek, repülőtársaságok, de Irakból naponta mennek. És az árok egy ilyen jegynek, én ott voltam, tehát én pontosan tudom, 2000-3000 dollár egy-egy jegy. És ezek az emberek, akik jönnek, azoknak nincs 2-3000 dollárjuk. Ezeknek kifizetik valakik ezeket a jegyeket, hogy menjenek Belarusba, és utána próbáljanak átjutni, hogy provokálják a litvánokat, a lengyeleket.
Igen, hát ez a hibrid hadviselésnek egy módja. Tehát én is azt gondolom, hogy abszolút szervezetten történik. Ez, szerintem ez eléggé nyílt titok, vagy nem titok az Európai Unió előtt sem, hogy ami ott történik, az egy támadás az Európai Unió integritásával szemben.
Emberekkel hiszen támadnak, humán fegyvereket vetnek be a NATO ellen. Igen, Belarus támadja egy háborús hadviselésben Lengyelországot és a balti államokat. Orosz megbízással, orosz koordinációval, és nem hiszem el, hogy a magyarok erről nem tudnak.
Biztos, hogy tudnak, abszolút biztos, hogy tudnak. Meg hát ne felejtsd el, hogy végül is a Donbaszban is így kezdődött, hogy szabad napos katonák látogattak át nagy csoportban felfegyverkezve annak idején, amikor megkezdődött az offenzíva. De van egy másik Magyarország, másik nagy barátja Szerbia. Szerbeken keresztül ugyanez történik. Tehát szerbeknek is van olyan országokkal vízumkönnyítési egyezménye, hogy be lehet utazni a Szerbiába, és onnan pedig embercsempészekkel el lehet taxizni a magyar határhoz, és aztán a magyar határőr meglepődik, hogy itt van egy migráns. Szóval és egészen biztos, hogy az is hasonló szervezéssel történik, de ott még, hogy ott is a szerb állam is erről tudva, meg a jogszabályi környezetet hagyva járul hozzá ahhoz, hogy arról az oldalról is érjék támadások az Európai Uniót, ami nyilván gyengíti az EU-t, tehát mivel arra is oda kell figyelni, aztán belső problémákat okoz a migránsok vándorlása, ki tudja, kik azok, szóval ezek az igazán súlyos biztonsági kockázatok, amivel szemben én még nem hallottam, hogy a magyar kormány bármiféle határozott, akár kijelentést tett volna.
Még csak ezeket mind tagadná, amiről most mit beszélünk. Minden este nagyon szépen köszönöm Arató Lászlónak, a Klubrádió brüsszeli tudósítójának a viszonthallásra.
Én is köszönöm, minden jót, szervusz.
És a hadi helyzet. Nagyon izgalmasnak látszik, ahogy alakul Ukrajna és Oroszország között, és ahogy beszélgettünk az imént, arról is, hogy igenis, Belarus nyomán, illetőleg Ukrajna, mint egy olyan ország, ami pontosan lényeges stratégiai szempontból, honvédelem szempontjából a balti országok számára, Lengyelország számára, tulajdonképpen még Németország számára is, de a skandináv országok számára mindenképpen, de mindenek előtt Finnország számára. Szóval elképesztően fontos, hogy hogyan alakul a hadi helyzet. Maga Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, egyetemi docens a vendégem. Jó napot kívánok! Hogy alakult tehát most frissiben ez a helyzet az orosz-ukrán határon és a többi olyan fronton, amit fontosnak tart elmondani?
Lényegében nagyobb mozgások nincsenek, bár a sajtó, nemzetközi sajtó, a magyar sajtó is tele, hogy átszakadt a front, óriási gondban van Ukrajna. Az kétségtelen tény, hogy az orosz csapatok szisztematikusan rágják előre magukat, tehát darálják előre magukat, a létszámfölényüket és a főleg tüzérségi lőszerekben és rakétákban meglévő fölényüket kihasználva rágják előre magukat, de ezt úgy kell elképzelni, hogy két naponta elfoglalnak egy falut, vagy minden harmadik napon egy nagyobb dombot. Most az elmúlt időszaknak a nagy változása az az volt, hogy kiszélesítették, kiterjesztették az oroszok a frontvonalat, tehát bő két héttel ezelőtt megindul egy nagyon komoly ukrán támadás, ami mai napig zajlik a Harkiv térségében. Harkivot Ukrajnának muszáj védeni, ez Ukrajna valaha második legnagyobb városa volt, most már Odessa népessége valószínűleg megelőzte Harkivét, mert hogy Harkiv sajnálatos módon a tűzvonalban fekszik, tehát állandó jelleggel lövik az orosz csapatok. Emellett az látszik még, tehát itt néhány falut foglaltak el az oroszok, ez egy új frontvonal, ezzel ugye kiszélesítették a hadviselési zónát, gyakorlatilag az oroszok körülbelül egy durván 40-50 négyzetkilométert foglaltak el, lakott településre relatíve keveset. Ezzel viszont arra kényszerítették az ukránokat, hogy erőket vonjanak el keletről. Ugye a fő hadszíntér már nagyon régóta a Donbaszi régió, az a keleti, kelet-ukrajnai rész, aminek az elszakítását, elrablását Oroszország még 2014-ben kezdte meg. Itt nagyon heves harcok vannak folyamatosan Avdiivka térségében, van egy folyamatos orosz nyomás, lassan, biztosan haladnak Csaszivjár irányában, de már ezt mondjuk 3,5 hónap, hogy lassan haladnak Csaszivjár felé. Most a városnak, a közigazgatási területnek a keleti külső részei már vélhetőleg orosz ellenőrzés alatt állnak, ellentmondóak az információk, de maga Csaszivjár, tehát a település döntő többsége még mindig kilométerekre fekszik az orosz csapatoktól, tehát nincsen itt sem jelentős előretörés. A déli frontrakaszon pedig igazából mind a két fél kisebb rajtaütésekkel, kisebb támadásokkal működik. Tehát a legintenzívebb harcok azok a keleti részen, ugye a Donbaszi régióban vannak, illetve ezen az új frontvonalon, amit Harkiv térségében nyitottak pár hete az orosz csapatok. Itt azt is látni kell egyébként, hogy további támadásra készülnek az orosz erők vélhetőleg Szumi térségében. Ugye Szumi városa az nagyjából egy olyan 100-150 kilométerrel észak-nyugatra fekszik Harkivtól, tehát amit látunk, hogy az orosz csapatok igyekeznek minél jobban széthúzni az arcvonalat, ezzel jelentősen túlterhelve Ukrajnának az amúgy is szűkös humán erőforrás tartalékait, magyarán az ukránoknak nincs elég katonájuk. A Szuminál egyelőre az orosz erők még a határ orosz oldalán gyülekeznek, az ukránok nem merik bántani őket, hiszen ugye a nyugati országok nem szeretik, ha az ukránok nyugati terület, nyugati fegyverekkel orosz területre lőnek. Változások, igen.
Ennél a pontnál álljunk le egy pillanatra. Nem szeretik a nyugatiak, hogy nyugati fegyverekkel túl közel kerülnek Oroszország legális területeihez. Ezt én értem, de nem egyszer előfordul, ugye bár, hogy drónok megtámadnak oroszországi célpontokat Ukrajnából. Én nem tudom, hogy azokat a drónokat hol gyártják, ezt majd ön talán elmondja, de azt, hogy legyen valamilyen komolyabb beavatkozás, katonai beavatkozás önvédelemből az agresszor területén, tehát Oroszországban, ezt egyre több nyugati vezető akarja. Franciaország kinyilvánítottan akarja, és most olvasom a finn külügyminiszternek a nyilatkozatát, általában a skandináv országok, a balti országok és Lengyelország igenis akarja, hogy merjenek keményen föllépni Oroszország területén a nyugatiak, sőt még Olaszország, állítólag Orbán barát miniszterelnöke is ezen a véleményen van. Ön szerint bekövetkezik-e egy ilyen fordulat?
Nehéz megmondani. Vannak országok, amelyek támogatják, Franciaország kifejezetten, állítólag már az Egyesült Államok is hajlik rá. Viszont például a Németország, ami az EU-n belül az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának, Németország is kifejezetten ellenzi, mondjuk maga Németország nem is nagyon ad olyan nagyobb hatótávolságú fegyvereket, amelyek mélyen beérnek orosz területre. Mindenki egy esetleges eszkalációtól tart, aki ellenzi. A másik oldal érve is teljesen logikusak, ha az oroszok orosz területről lövik Ukrajnát, napi szinten onnan szállnak fel a repülőgépek bombázni Ukrajnát, onnan indítják azokat a ballisztikus rakétákat, zömmel iráni eredetű Shahid drónokat, de már orosz neve van Gerán 2-es, de attól még iráni gyártmány, akkor miért ne lehessen ezekre a területekre is csapás mérni? Tehát ha Oroszország büntetlenül bombázhatja Ukrajna teljes területét, akkor miért ne lőhetne vissza Ukrajna? De itt nincs egységes NATO és EU álláspont, és egyelőre az ukránok is nagyon óvatosan kezelik ezt a kérdést. Nagyon egyszerű, lehet, hogy több ország támogatja Ukrajna lépéseit, viszont akik ezt ellenzik, azoktól nem fog érkezni támogatás, vagy nem annyi. Tehát Ukrajnának nagyon kell arra is figyelni, hogy ne veszíts el a nyugat támogatását, mert az ő túlélése ezen a támogatáson múlik.
Azt hadászati katonai szakemberként nem tudja fölmérni, hogy mennyire kell komolyan venni az orosz fenyegetéseket, amelyek retorikai fenyegetések, és főként Medvegyev volt államfőnek a tollából vagy száján keresztül érkeznek, hogy ha megtörténik, hogy a nyugat a saját fegyvereit odaadja úgy Ukrajnának, hogy Ukrajna ezeket Oroszország területén fogja bevetni, akkor annak nem csak hogy egyszerű bosszú lesz a következő, hanem akár nukleáris bosszú lesz, a nukleáris fegyverek bevetése lesz a bosszú. Tehát mennyire tudja, hogy úgy mondjam, megvenni ön ezeket a fenyegetéseket, miután ezek már két éve hallatszanak, és sosem váltak valóra. Megengedheti magának Oroszország, hogy merjen elsőként nukleáris fegyvert bevetni?
Fenyegetőzni lehet, hanem bevetni nincs értelme. Tehát én nem nagyon tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy Oroszország nukleáris csapást mér a NATO-ra, vagy...
Akár Ukrajnára. Ukrajnára is lehet.
Igen, csak annak meg azért nincs sok értelme, mert egyrészt Ukrajna veszélyesen közel van Oroszországhoz. Ha megnézi bárki a csernobili nukleáris katasztrófának a térképeit, a kiszóródási zónát, meg egyebet. Az uralkodó szélirány pont olyan, hogy a robbanásból keletkező, kihulló, radioaktív szennyeződés döntő többségét azt észak-keleti irányba, tehát Belarusba, de még inkább Oroszország területére fújja az arcvonalról. Na most Kijevre, vagy Odesszára atomcsapás mérni, az nyilván odébb van, Harkivhoz veszélyesen közel van ilyen szempontból az orosz határ. Lehet, de mi értelme? Tehát Oroszország nemzetközi megítélését kvázi már csak azzal tudná rontani, ha atomfegyvert vett be. Akkor még az a kevés ország, legalábbis egy részük el fog fordulni tőle, Kína egészen biztosan, akik eddig támogatták. A NATO ellen meg, ha beveti a NATO, vissza fog lőni. Tehát ez nem olyan, hogy Oroszország bevetheti, mindenki másnak tilos. Tehát a franciák meg a britek, akiket rendszeresen szokott, főleg Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök, aki ugye az orosz vezetésen belül az ügyeletes rossz fiú, tehát ő a kemény csávó, aki a legdurvább dolgokat mondja ki. Akkor ezek az országok, igaz, hogy nekik nem 5800-on, mint az oroszoknak, hanem a briteknek kb. 220, a franciáknak 293-300 között, ezek visszalövik a sajátjaikat. Tehát, és azért, ha csak a briteket nézzük, az a 200 töltet, 210 töltet, azért az 200 orosz város legalább, mert mondjuk nyilván Moszkvára meg Szentpétervára valószínűleg többet dobnának. Tehát ezek az országok is a jóval kisebb nukleáris képességükkel apokaliptikus pusztításra képesek, még egy Oroszország méretű áram ellen is. Tehát fenyegetőzni lehet vele, Ukrajna ellen nincs értelme bevetni, a frontvonalon nincs értelme bevetni, mert nem olyan az ukrán erők sűrűsége a frontvonalon, tehát nem lehetne egy 650 töltettel komplett ukrán egységeket szétzúzni, mert eleve az orosz tüzérségi tűz miatt rendkívül szétszórtan helyezik el őket mély fedezékekben. Arról is beszélve, hogy úgy ledobni a frontvonalra egy harcászati töltetet, hogy az orosz csapatokat ne érje, szinte lehetetlen. Nem vagyok benne biztos, hogy a legtöbb orosz harceszköznek a szigetelése, ugye az úgynevezett ABV, tehát atombiológiai vegyi védelme, az olyan, hogy utána ezen a nukleáris zónán át lehetne úgy küldeni az orosz haditechnikát, hogy közben nem kapna súlyos fertőzést az állomány, vagy szennyeződést, és ne volna bele. Tehát sem katonai, sem stratégiai értelme nincs az atomfegyver bevetésének, fenyegetőzni lehet vele, ezt az oroszok csinálják is, hogy senki ne hozza őket olyan helyzetbe, hogy be kelljen vetniük, de igazából Oroszország területét nem fenyegeti senki. Tehát senki nem akar orosz területeket elvenni, bár orosz nézőpontból ugye Kelet-Ukrajna jelentős része már önként csatlakozott, ergo az orosz terület.
Tehát igen. Tehát saját lakosságát, saját népét, akit fel akar szabadni, de azt gyilkolná le. Tehát minden, amit ön most elmondott, az egy ragyogó lecke mindannyiunknak, akik hallgatják önt, de nagyon sokan népünk tagjai közül nem hallják ezt a műsort, és nem biztos, hogy sokszor tudja kifejteni ezt a nagyon-nagyon fontos dolgot. Viszont akik nem hallják, azok abban a háborús propagandában, amiben élünk, mindenképpen kimondatlanul az atomháborútól félnek, és ez teljesen érthető emberi dolog, az emberek a gyerekeiket féltik, a háborútól féltik, és nem akarnak háborút, és így tovább. De azt meg lehet-e magyarázni értelmesen, hogy Oroszország gyakorlatilag semmit nem ért el ez alatt a két év alatt, viszont nagyon sok pusztítást végzett közvetve, közvetlenül az ő provokációja révén, az ő támadása révén. És hogy arra játszik, hogy kifogy a türelem. De hát ahol ki kell, hogy fogjon a türelem, azok tudják azt az ábrát, amit az ön előbb felvázolt. Oroszország valójában mesztelen. Tehát nem tudott fölmutatni semmilyen olyasmit, amivel mutatná, hogy ő a világ egyik legfantasztikusabb katonai hatalma. Egy pici kis Ukrajnával szemben nem tudott előre jutni. Nem arra kell akkor nekünk bazírozni, akik értjük ezt az egészet, hogy nem őnekik kell bennünket kifárasztani, hanem nekünk kell őket kifárasztani. Hát, ha abba adják, és visszavonulnak.
Hát máshogy működik Oroszország, mint a Nyugat. Tehát az orosz vezetésnek, és személyesen Vlagyimirovics Putyinnak tök mindegy, hogy mennyi orosz katona hal meg. Van belőlük elég. Tehát Oroszország, a történelmi orosz birodalom, nevezzük ezt az cári orosz birodalomnak, a Szovjetuniónak, a mostani Oroszországi Föderációnak úgy bánik a lakosságával, mint egy nyersanyaggal, ami a birodalmi ambíciókat alá kell, hogy támassza. Tehát amíg a nyugati országok azért ki mennyire, de azért összességében elmondható, hogy figyelnek az állampolgáraikra, számít a véleményük, hiszen 4 évente, 5 évente országa válogatja, de rendszeresen vannak választások, önkormányzati kormányzati szintű, jelen esetben mindjárt európai parlamenti választások, addig Oroszországban ennek nincs tétje, mert úgyis mindig az nyer, akinek nyernie kell. Tehát ott a jobb ágy, ahogy ugye, a holt lelkek, hogy Gogolra hivatkozzak, tehát az egyszerű orosz embereknek semmi befolyásuk nincs a politikára, és így is kezelik őket. Tehát Oroszország nem fog kifáradni. Egy európai ország ki tud, mert ha csökkentjük a szociális támogatásokat, nem lesz nyugdíj, nem lesz fűtés, akkor a szavazók döntenek. Oroszországban a szavazók elégedetlenkednek, eltűnnek, elviszik őket börtönbe, kiesnek az ablakon, stb. Stb. Tehát Oroszország nem tud úgy kifáradni, mint egy európai ország.
Hát ez egy eléggé újabb tanulság, amit megint tanultunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt velünk. Hogyha van lehetősége, akkor a következő hetekben, ha keressük, akkor próbáljon időt szakítani ránk. Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy velünk volt. Jó hétvégét kívánok!
Kellemes hétvégét! További szép napot!
Ez volt az Eurózona című műsor. Simon Erika, Túri Lúj, Bencsik Gyula segített a műsor összeállításában. Az ő nevükben is elköszön a szerkesztő Zentai Péter. Jó hétvégét, a viszonthallásra!
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.